Ötödik fejezet. Ebben az író arról az esztendőről beszél, amikor az öregek megfiatalodtak. Nyugtalanul vártam az őszt. Nyilván életembe először és utószor. Mert a méla szeptember ugyan máig a legszebb, a legkedvesebb hónapom, most fehér hajjal nem siettetem. Szeretném mind hátrább tolni érkezését, hát ha így később is hagy el. De akkor erős vágyakodás lepte meg gyermek szívemet, számláltam a napokat, mintha mesebeli tündérváros lett volna, Székelyudvarhely, ahová én oly erősen vágyakoztam. Tündérváros a komoly, domborodott homlokú Budvár aljában. Ama Budvárnak aljában, amely réges-régen, ennek előtte ezer esztendővel, a rabombánok fészke volt. Annak, aki már diák, repülve repül a vakáció. Nekem, mint sáros, köves úton a szekér, olyan lassan döcögött a nyár. Hát csak ugyan elmégy, kérdezte búsan egy nap százszor is Benkő Gergő. Elmegyek, el, de 6 hét múlva visszajövök. Az utolsó hetekben alig tudtak elválasztani, sötét estig kísérgettük egymást haza. S már rajzolgattuk a jövendőt. Pap lesz belőlem, mégpedig kisbaconi pap. Gergő lesz a megyebíró. Ő adja a kenyeret, s bort az úrasztalára, én meg sorba kiosztom a körben álló embereknek, először a kenyeret, utána a bort. Ó, de jó lesz! Ó, de szép lesz! Közénk-közénk állt 3. játszópajtásnak Rigó András is, a zsellérünk fia. Nevéhez híven füttyös, jókedvű gyermek, el sem lehet képzelni kenderkócból font ostorkája nélkül. Mindig fütyült, pattogtatott, én meg sokat törtem azon a fejemet, mi lehet az oka, hogy András vidámabb kedvű, mint én. Mondtam is egyszer az édesanyámnak. Én nem értem, édesanyám, Rigó András mindig fütyöl, pattogtat az ostorával, sohasem szomorú, semmitől sem fél. Én pedig megrebbenek, ha csak egy szalmaszálat felkap a szél mellettem. Hát az egyik ember vidám, a másik szomorú kedvű, magyarázta édesanyám mosolyogva, de láttam, hogy könny csillant meg a szemében. Később értettem meg könnye csillogását. A bús beteg tejre gondolt. Magát okolta szomorú kedvemért, szél fölkapta szalmaszáltól megrebbenésemért. Sokan voltak a faluban, akik nem csak csodálkoztak, de meg is ütődtek azon, hogy egy ilyen szettemnyi legénykét kollégiumba visznek, messze, oda-vissza 2 napi járóföldje. Hírül hozták a bejáróasszonyok, hogy Balandi Józsiné, Baló András Józsefné székelyesítése, ez a hosszú kajlahátú nagyszájú asszony meg is szólt a szüleimet, hogy azt mondta, ugyan bizony van-e lelkük s istenük, hogy ezt a tökmag legénykét idegen földbe palántálják. De mindjárt el is dicsekedtek édesanyámnak a bejáróasszonyok, hogy ők sem dugták be a szájukat, megmondták Balandinénak magyarán. Jobb, ha hallgat az olyan asszony, akinek az ura reszketős pali kezéből kikapta a vakarút, s megette az istentelen. Hogy Elekecske mindig sírt, addig erdőlt az édesapja s édesanyján, míg bele nem nyugodtak. Hát hadd menjen! De a nagyasszony, amikor csak a jóisten látja, folyton siratja Elekecskét. Az igaz valóságot mondtuk-e, nagyasszonyom? Azt mondták, azt, igazolta könnyes szemmel édesanyám. Csak ugyanez volt a való igazság. Az én kicsi falumból 5 diák járt ez időben a kollégiumba, mind kamaszlegények. Benkő Ádám, már csak megmaradok a regénybeli keresztneve mellett, igen, ő nyitja meg a sort, termetre, arcra, tehetségre az első. Őt követi Benedek Benedikti József, az öccse, a bölcs Antal. Hosszú, vékony dongájú, ingadozó járású Jóska, zömök, pufók, pirosposgás arcú Antal. A negyedik a pap fekete képű fia, Jankó. Az ötödik, gyenge tüdejével kántornak készülő Boda Elek. Ezeknek a diákoknak nem volt pihenő a nyári vakáció, még a pap fiának sem. Kaszáltak, gyűjtötték, hordták a szénát, arattak, mindenféle mezei munkában részt vettek. Így nevelődtek a falusi diákok, s bizony mondom, nem rosszul nevelődtek. Hiteles tanú mellettem a világháborút követő, régi rendet felforgató forradalmak. Nem kell az éhenhalástól félnie annak, aki ifjúkorában megfogta a kaszanyelét. De a vasárnap az övék volt. Vecsernye után összeverődött a diáksereg nálunk, innen indultak a rétre, a réten át a csererdős borvíz oldal tövébe. Ott bugyog, Isten tudja hány ezer esztendeje egy borvízforrás két öles mélységből, faköpűbe fogva. Kisbacon ifjúságának vasárnap délutáni találkozója. Én is hozzájuk szegődtem, köztük lábatlankodtam, s velük volt mindig Éva, Anikó, s még egy Anikó, a papleányka. Mind a két Anikó tízesztendős, de hirtelen nőtt gyermek. A mi Anikónk nem csak testvérem, de pajtásom is, gyermek ifjúkorom minden örömének, bújának hűséges megosztója. Itt a vasárnapi kirándulásokon indult az ő regénye, szemem láttára, s folyt, folydogált tovább, míg a regényből dráma lett. Eleven, vidám, bátor beszédű leányka Anikó, kevés szavú, mélázó ifjú Ádám. Mélázó? Ezzel talán nem mondtam eleget, hiszen a székelyföld legtöbb szülöttje méla, hallgatag természet. A hegyek rengeteg erdők közé szorult völgyek ölén növekedő népek ismertetője ez. Több volt ő a mélánál. Búskedvű, érzékeny, kisé érzelgős, ilyennek láttam, amikor én is kamaszodókorba léptem. Ádám megfogta Anikó kezét, így kézen fogva, karjukat lóbálgatva haladtak a réti ösvényen, s borvízkút körül, amikor letelepettünk, csodálatos kép mindig egymás mellett ültek. Anikó csacsogott, Ádám mosolygott, s néha-néha egyet-egyet szólt is. Igen, itt két szívben nyílt, nyiladozott a szerelem virága, korán nyíló, korán hervadó. Minden szem mosolyogva nézte a gyermekszerelem ébredezését, csak édesapám arca komorodott el, látván Anikó nagy örömét, ha elsőnek jött Ádám, elszontyolodását, ha megkésve jött a többi diák után. Pedig így szólította, Ádám bácsi. Hogy is szólíthatta volna másként, mikor Ádám 6 egész esztendővel idősebb volt, mint ő? De most Isten veled, nyájas idill, mely fölött már borong az ég. Őszre hajlik az idő, olyan búsan suttognak a falevelek, búsan a diákoknak, búsan Anikónak, vidáman nekem. Még néhány nap szekérre ültetik, viszik a kicsi diákot. Nini már ott is áll a szekér az ajtó előtt. Egy kis domb emelkedik a szekér hátsó felében, ponyvával letakarva. Mi minden nyugszik e domboldal kebelében? Egy zsák liszt, 6 hétre való, ebből sut majd a gazdasszony hetenként 3 kenyeret a kisdiáknak. Egy zsák búza, ajándék a rektor professzor úrnak, aki a kisdiákot megegzaminálja. Vajon felvehető-e a 3. elemibe? Egy kis zsák bartamisz körte, korán reggel rázta meg az öreg terebélyes fát édesapám. István nagyapó ültette, Isten nyugtassa meg. Édesanyám szedte fel a földről, míg a kisdiák édesen aludt. Van-e domboldalban egy kis dézsa túró, egy kis tábla szalonna, molnár pogácsa, s tele a szekérláda is útravalóval. Ez a láda majd ott marad a kisdiáknak, ebben tartja a kenyeret, túrót, s minden jót. Hely jut ebben a ruhájának is, a könyveinek is. Édesapám már ott ült a szekérládán, hátát a domboldalnak, lábát az elősarogjának veti. Erős marokkal fogja a gyeplőt, nyugtalankodik a pista meg a fecske. 3 éves csikók, ők is most látják majd először azt a tündérvárost, de bár nagy a feje a lónak, alig ha gondolták, hogy teljes 10 esztendőn át vagy 100-szor hordozzák meg ezt a kisfiút, oda meg vissza. Még nem tudtam kibontakozni édesanyám ölelő karjaiból. Úgy elsiratt, mint ahogy a halottat siratják el nálunk. Ó, édes kicsi fiam, de korán leszakadsz a szívemről. Alig tollasodtás, már elrepülsz, csacsogó madárkám. Kimelenged, ha megfázol. Rossz gyermekek, ha megbántanak, kicsókolja le a könnyedet. No, elég volt már, elég, szólt le a szekérről édesapám csendesen, megindultan, s félkarral magam elé emel. Még egy pillanat, s az utcáról kiáltok vissza. Ne sírjon, édesanyám! Pista fecske kitáncol a galambúgós kapu alatt, amelynek homlokáról jószemű ember még leolvashatná a százesztendős feliratot. Áldás a bémenőknek, béke a kimenőknek. Fülhegyezve, ijedezve robognak át a falu hídján, kalubba, mármint galobba vágtatnak ki a Fűrész utcán. Ennek tetején kezdődik a középszeg. Itt lakik három diák, Benedek, Benedikti József és Antal, néhány házal odébb Boda Elek. Öreg Benedek, Benedikti Sámuel ott énfereg a szekér közül, de semmihez sem nyúl. Egy az, hogy hízásnak indult, kényelmes természetű ember, más az, hogy kerek szám hat fia van, minek törné magát. Ember emlékezett óta nem látták őt szántani, vetni, kaszálni, sovány, nagycsontú gebeivel folyton Oláországot járja legidősebb fiával, azzal a tyúkszemű vénlegénnyel, aki 3 éves koromban szinte halálra gázolt. Mindenféle fa meg cserépedényeket szállított, s mikor bejött a vaseke, ezt is. Örménynek csúfolják a székelyek, mert kereskedett. Szófukar ember, sajnálja a szót, félmondatokban beszél. A másik fele benne marad. Így köszön. Jobb Isten! Így köszönnek a fiai is. Mind a hat. Édesapám nemigen kedveli, bár komasságban vannak. Sok földvásárját megrontotta, de főként azt nem tudta felejteni, hogy fia átgázolt az ő fián. Azért beköszönt az udvarra, legyintett is az ostorával hívogatóan. Jöjjön, koma, jöjjön! Tudja jól, hogy hiába bíztatja majd, udvarhelyen találkoznak. Útban minket utol nem érnek. A vén örmény lovait nemigen látta még futni emberi szem. Megállunk a Boda Elekék kapuja előtt. Ő a mi szekerünkön jön. Az ő apja is Sámuel. Az édesanyja testvére az édesapámnak, az egyetlen testvére, Ráhel a neve. Kissé görnyed hátú, magas, sovány ember, öreg Boda Sámuel. Félig gazda, félig kerekes. Sosem tanulta a kerekes mesterséget, de fél falu szekerébe ő kerítette kerekre a kereket. 7 fiúnak s 3 leánynak adott életet Ráhel néni, ez a kicsi, rózsapiros arcú asszony, aki akkor látta meg a napvilágot, amikor István nagyapó másodszor ment ki a franciára, s elébe szaladt, mikor a francia földről hazakerült. Az udvarhelyi temetőben gyakran álltam meg egy sírkő előtt, a verses felirat 2 sorát máig sem feledtem el. 18 gyermeket e világra hozott, ő a jó Istennek eleget áldozott. Hogy a 18 gyermek közül hányan álltak a termékeny anya koporsaja mellett, arról nem szól a vers. Ráhel néni koporsaja mellett, amikor késő vénségében leszállt érte a halál angyala, a 10 gyermekből 9 gyermek állott, mind meglett emberek. Ugye az Úristennek ő is eleget áldozott. S bár nyugtalankodik Pista meg Fecske, már azt is elmeséltem róla, hogy az ő csengő énekes hangját örökölte a legkisebb fiú, Elek. S Ráhel néni csengő hangja lopta gyermek szívembe azt a felséges szép költeményt, melynek akkor sem költőjét, sem címét nem ismerém. Honnan is ismerhettem volna? Csokonai Vitéz Mihály legszebb költeménye volt. Címe a Reményhez. Bizonyosan Ráhel néni sem érdeklődött az iránt, vajon ki volt, mi volt, aki ezt a felséges szép éneket költötte. De téli estéken, mikor édesanyámmal 2-esben pergették az orsót, oly szépen, oly érzékenyen énekelte, hogy minden szava, minden hangja szívembe nyiladzott, ottan meg is gyökeredzett. Pista, fecske, hiába nyugtalankodik, én a szívet indító ének néhány sorát zümmögöm most. Elzümmögöm, mert alig hadalolják ma máshol, a kálvinista kollégiumokba talán, pedig Csokonai Vitéz Mihályt a modern költők seregébe sorozta a legújabb nemzedék. Halljad, ember, halljad! Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vak remény, kit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém, kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatom valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Egy kis cókmokkal kapaszkodik fel a szekérre Boda Elek. Most már hárman ülünk a szekérládán, jobbra édesapám, balról Elek bácsi, aki nyurga, magas legény, lehet vagy 18 éves, de még csak másodikos gimnazista. Nem volt ez ritkaság. Tele voltak a kollégium alsó osztályai pejhes álló legényekkel. A katonáskodás elől menekültek ide, s innen, mint kántorok, szegény kis eklézsiákba. No, Pista, fecske, most már mehettek. A Pap utcáján már zörög a Benkő Ádámék szekere, két tüzes szürke iramlik végig a szűk utcán. Jakab a kocsis, mellette Gergő, az én kedves pajtásom, hátul ül Ádám, s a Pap fia. Hát jön Gergő is. Nem a kollégiumba, hanem hogy két napot még együtt legyünk. Hiszen hamarosan áttelepítjük Boda Eleket az ő szekerükre, ő meg átszalad a miénkre. Átkaroljuk egymást, egész úton, így búcsúzunk, búcsúzkodunk. Lám-lám, már csak a falu szürke tornya látszik. Még látom a templom tornyát is, aztán süketes hangú harangjával az is elmarad. Isten veled, kicsi falu! Isten áldja, édesanyám! Ne sírjon! Ne! Majd meglátja, hip-hop, nem sokára karjai közé repülök. Mit gondoltok, ha csak a mi kicsi falunkból három szekér diák indult a tündérvárosba, hány indulhatott három-négy vármegye sok-sok falujából? Képzeld a vármegyéket egy-egy óriás méhkasnak, amelynek diáknépe egyszerre, egy nap rajzik, s mind az udvarhelyi vén kollégiumba tart. Maga háromszék, ágyúöntő Gábor Áronnak, ős magyarokat kereső Kőrösi Csoma Sándornak, Rákóczi Ferenchez, a nagy fejedelemhez hívségbe haláláig kitartó Mikes Kelemennek a hazája egy kis ország, s ennek a kis országnak akkor csak négy osztályos kollégiuma volt. Százával ontotta a diákot udvarhelynek. Hát még az anyavármegye, melynek szívéből sarjadzott ki a vén kollégium terebélyes fája. Annak az anyának a szívéből, akiről büszkén dalolja az udvarhelyszéki fehér harisnyás, kurta fekete kacagányos, széles karimájú, magas tetejű kalapos székely. Udvarhelyszék olyan szék, egy is vele fel nem ér, csak székely magyar lakja, ősi jussát nem hagyja. Öltözetünk nemzeti, mégpedig eredeti, nem viselünk bugyogót, megkérthetik nagyapót. És jöttek a diákok Csíkországból, csak a katolikus gimnáziumba, Nagyküküllő meg Brassó vármegyéből. Két teljes napot tartott az útjuk szekéren, s mégis jöttek, jókedvel, vidám énekszóval, nekitüzesedett arccal, s nyilván mind azzal a nagy erős elhatározással, hogy meghódítják a világot. Hiszen a diák az a semmi, akiből minden lehet. Álomnak, gyönyörű álomnak tetszett nekem mind, amit ezen a napon láttam. Nem csoda, tán először voltam túl a falum határán. Nini, a nagybaconi diákok! Nem hiába nagy falu, öt szekeret értünk utol a keresztútnál. Mind az öt szekéren diák. Ezeket csak nem mind ismerem. Egy ugrás egymástól a két falu. A legtöbb atyafiság. Ihol a baló fiúk. Egy apának három diák fia, s otthon még egy csapat fiú. A bardócok, a nagyok, a keresztesek, a tókosok. s köztük az örmény fűszeres fia is, Bogdán Kristóf. Hogy kifeketellik még a barna-piros, lesült képű fiúk közül is? Amott barra a hegyek között mosolyog egy kicsi falu, Bodos. Nagy madárfészeknek tetszik messziről. Épp most lejt le a hegyi úton egy szekér. Komoly képű, fekete szakállas Budai Károly ül rajta három fiával. Mintha csak vetélkednék Baló Józseffel, aki szintén fekete szakállas. Ha te három fiút adsz a tudománynak, hármat adok én is. Messze bent, hegyek közt, rengeteg erdőség aljában húzódik meg száraz ajta, de megvillan a hegyi úton két szekér. Nyilván a csutak, meg Józsa fiúk ülnek azon. Jönnek a muszkák is, kiált hátra Boda Elek. Muszkának tette meg a néphumor száraz ajtát, a jóisten tudja miért. Belejtünk Bibarc falvára, s ím akkor fordul ki két szomszéd kapun két szekér. Mindkettőn egy-egy fehér szakállas öreg úr, s mind a kettőnek két-két fia. És mind a két fehér szakállas öreg úrnak az egyik fia nagy szakállas diák, a másik meg apró emberke, akárcsak magam. Az akkor élő emberek nem csodálkoztak ezen. Oly egyszerű, s oly bús ennek a története. Azok a szakállas diákok akkoriban születtek, amikor Kossuth Lajos szép csengettyű hangja megreszketteté a magyar levegőt. A haza veszélyben. Így mondhatnám röviden. Az a két szakállas diák világos előtt született, az a két kisfiú pedig Kufstein után. Ott sínlődött szomorú rabságban sok-sok esztendeig a két borbát, mert a magyar szabadságért harcolának. Indul már nagy tiszteletű Szász József esperes is. Három fia van, mind a három diák. Világos, hogy Isten szolgáinak szánta őt. Falu alsó végén, nagy kőkerítéses udvar közepén nemesi udvarház. Ebben lakik a nagy fehér szakálló Barta, az Aporok jószágigazgatója. Őnek is három diák fia. Vihetne Szabó István uram is hármat, négyet is, mert ő a falu legnagyobb gazdája, de mert csak két fia van, kettőt viszen. Hát az Osváth fiú, hát a Punktum Benedek farkas. No most számoljunk. Ebből a kis méhkasból 14 diák rajzik udvarhely felé. Ilyen elmaradt, ilyen, hogy pesti nyelven szóljak, tisztesség ne essék mondván, ilyen kultúrátlan volt ennek előtte fél száz esztendővel a székely falu. De itt vagyunk Baróton. Egy kicsit városa formája, mert vásáros hely, különben nagy falu. A Sánta Zatureczki széles udvarán is ott áll a hintó, de még ló nincs előtte. Készülődik ő is két fiával. Na, tudom, még el se jutunk Orasztelekig, utolérnek a hosszú lábú lovak. Talán el is hagynak, ha ugyan Pista meg Fecske engedik. Most még mi járunk elől? Pista is, Fecske is idegesen hegyezi, csavargatja a fülét, minden pillanatban készen az ugrásra, ha valamelyik szekér meg akarná előzni. Már alig látom a végét a szekér karavánnak, és ez a hosszú sor nő, növekszik, folyton szaporodik. Egy-egy fordulónál úgy tetszik, mintha óriási kígyó tekeregne, facsarogna utánunk. Barót kevés diákot ad nekünk, mert a falu nagy többsége katolikus. De amint kikanyarodik Olasztelek felé a karaván, dombon fekvő udvarán magas szál, szép piros arcú úriembert pillant meg szemem. Benedek Sándor ez, a Vitéz 48-as huszár. Most dulló, ő is hozza Zoltán fiát. Vele jön két árván maradt testvére is, György és Antal, mind a kettő nagy diák. Olaszteleken a Barta meg a Kolombán fiúkkal szaporodik a karaván. Bardóc, Füle, Száldobos, Vargyas. Mindennik kidob magából három-négy diákot, többet is. Jönnek a Fülei, meg Száldobosi Bodák és Bogák, a Bardóci Barták, Csereiek, Zajzanok, a Vargyasi Dánielek, a három fia Dániel királybírónak. Ezek unitáriusok, de udvarhelyen kezdik az iskolát, mert még most sincs vasút, s Kolozsvárt van az unitáriusok kollégiuma. Köpec, Miklósvár, középajta, nagyajta, Bölön, Mind erdővidéki faluk, nem esnek útunkba, de rajzanak ezek a faluk is egy-egy sereg, Benkő, Benedek, Gyenge, Gáspár, Sikó. Ne várjatok, hogy fél száz esztendő múltán mind elé soroljam őket. De ti nem is várjátok. Nektek unalmas ez a sok falu és családnév. Az, az. Ám ne feledjétek, hogy a magyar nagy, talán hosszú ideig tartó per előtt áll. Talán javára válik népemnek ez a kis kultúrhistória. Tovább. Tovább. Vargyas végén rettentő magas hegy ágaskodik elénk, a Bikás hegy ez. Mind a diák leszáll a szekérről, az apostolok szekerén vág neki a hegynek. Micsoda rajzás, micsoda hullámzás, micsoda zsivajgás, szervuszolás, parolázás. Egészséges kacagástól csendül a letarolt hegyoldal. Ha mind hallhatom, s fel is jegyezhetem, amit ezek a diákok össze-vissza beszéltek a nyári vakáció élményeiről. Tudom, kitelnék belőle egy szép, nagy bolondság. Kint vagyunk a hegy tetején, felséges panoráma tárul elénk. Ó, de szép! De gyönyörű! A Rika! A Rika! Réka királynő erdeje! Ameddig a szem ellát, erdő, sárguló, pirosodó falevelek tengere. Jobbra és balra végtelenségbe vesző hegyláncok, s lenn a völgyben, hegyek aljában Réka patak kanyarog. Patak mentén fehérlik a széles országút, hágva, lejtve hullámosan. Amott égbe kívánkozik egy hegyóriás, hegyes tető a neve. Azt regéli a nép róla, itt volt Attilának, a nagy hun királynak legkedvesebb vára. Világverő nagy útjában ide tért meg rövid pihenőre. És itt halt meg Réka királynő. Patak partján komor méltósággal ül egy óriás mészkő, nagyobb a házunknál, ez alatt alussza örök álmát. Egyszerre kitágul a szűk völgy, az országútjától hirtelen kanyarodással búcsút vez a patak, s országútja és Réka patakja közt akár a mesebeli terüly abrosz, őszi kökörcsin borította rét terül elénk. A réten, minek mondjam magam, amikor oly lelkesen kiáltják helyettem az erdővidéki diákok, éljen, éljen, a háromszéki diákok! Vagy tíz szekér áll az erdei rét közepén. Nagy csomóban hevernek a diákok, csak egy áll köztük, egy barnaképű, göndör szakállas diák, aki épp most szorítja álla alá a hegedűt, ráfekteti a vonót, s felsír a száraz fából valami bús, végtelen bús nóta. Sohasem hallottam azóta ilyen szomorú, ilyen szép nótát. Mintha vezényszóra történt volna, megállt az erdővidéki szekérkaraván, elnémult a lárma. Csak akkor tört ki újra erdőzendítő tapsban, ujjongásban, amikor a szomorú nóta utolsó hangja is az erdő megilletődött csendjébe olvadott. Erre, erre ugrálnak fel a háromszéki diákok. Ide, erdővidéki diákok, ide! Mindjárt rá is gyújtottak a szekeres emberek régi kedves nótájára. Megálljon kent, hó, itt a stáció, eladjuk a gyeplőt, hámot, élünk egy kis jó világot. Még el sem hangzott a hívogató nóta, az egész karaván bekanyarodik a rétre. Édesapám kifogja a csikókat, megrakja szénával az elősarogját, aztán magától neki fordul Pista is, Fecske is. Ezt cselekszik a többiek is. Nagy szekértábor borította el a rétet. Gomolyog, hullámzik a nagy és kis diákok vidám serege. Szekerek derekából előkerülnek az elemózsiás zsákok, tarisznyák, a csikóbőrös kulacsok, s a szelíd verőfényű őszi nap gyönyörködve mosolyog le öreg embereknek, szakállas és növendék ifjaknak, apró gyermekeknek e kedves, vidám gyülekezetére. Fehér szakállú tiszteletes meg tekintetes urak, házi posztózek és székely gazda emberek paroláznak, örvendeznek, ölelkeznek, egyiknek másiknak könycsillog a szemében. A fehér egyházi síkon látták utoljára egymást. Azon a gyászos emlékű réten, hol Muszka Dzsida döfte át a legnagyobb magyar költő szívét. És jött a dicsőséges csaták után Világos, ahol a honvédek sírva rakták le a fegyvert a Muszkának, ahol a magyarnak egy nagy, mély sírt ástak. Már ismertem-e sírról a szomorú nótát? Édesapám, amint ment, mendegélt, mélázott az eke után, csendes, halk hangon gyakran zokogta el. Honnan jössz te oly leverten, búspajtás? Miért sír egyik szemed jobban, mint a más? És arcodon miért látni oly bánatot, mintha elmúlt volna minden jó napod? Sírok, pajtás, sírni fogok örökre, míg élni hagy a jó Isten kegyelme. Világostól hozom a nagy bánatot, a magyarnak ott egy mély sír ásatott. Hé, a lenkertedet, riadt fel a nóta után édesapám. Igen, kilépett a barázdából az ökör. Az irgalmadat, a lenkertedet. Soha e kettőnél más káromkodást nem hallottam tőle. Az elsőt még csak sejtettem, mi lehet. A másikon megzavarodtam. Mi lehet az a lenkert? Kert, amelyben lent termelnek? No, ez ugyan nem káromkodás. Nagy diákkoromban sütöttem ki, hogy a lentkert a Landsknecht megszékelyesítése. Így örökítette meg a székely az osztrák Landsknechteket, a magyar nép átkos emlékű, hivatlan vendégeit. De csak térjünk vissza Világoshoz, ugye? Akkor sem értettem, most sem értem, miért kellett gyalázatos halállal halni meg a hősöknek, akik hozzájuk megtámadott szabadságáért hulladták vérüket. Miért kellett olyan sok magyarnak idegen földön bujdosnia? Miért kellett Kufsteinnak, Józefstadtnak nyírkos börtöneiben sínlődnie? Íme itt ezen a réten, ebben a kicsiny táborban is 10 öreg embert számoltak össze, akik több esztendei fogsággal fizettek, mert szerették, mert védték a hazájukat. Néztem az öreg emberek szeríd, jóságos arcát, hallgattam az öreg tiszteletesek istenfélő, kegyes, kenetes beszédét. Ezek mind honvédek voltak, Bemmapó fiai, s mind megszenvedtek, keservesen megszenvedtek honszerelmükért. Ez bujdokolt, azt besorozták császár katonájának, s vitték messze idegen földre. Ez börtönbe sínlődött, az csuda módon kerülte el a leggyalázatosabb halált. Mi volt a bűnük? Szerették a hazát. Hogy értse meg ezt egy kisgyermek esze? Hogy értse meg, amikor az öreg emberek elméje sem érti meg? De mi nagy dolog történhetett, hogy ezek a sokat szenvedett emberek ma mind oly vidám kedvűek? Magyarázom 4 számjeggyel. 1867. Ennek az esztendőnek június hónapjában tették Ferenc József fejére Szent István koronáját. Ebben az esztendőben békült meg királyával a magyar. Ebben az esztendőben borult fátyol a világosi temetőre, az aradi akasztófákra. A rabláncon sínlődő, az idegenbe bujdosó magyarok megmérhetetlen szenvedéseire. Hajnaúnak, a bresciai hiénának, magyar honleányokat meggyalázó veszélyére. Özvegyeknek, árváknak, könnyeire. Ebben az esztendőben támad fel halottaiból az eltemetett szabadság. Újra éledett Magyarország. Nagy és szebb jövendő reménységével teltek meg a szívek. Boldog ifjúság! Áradott a lelkes szó, Zajzon tiszteletes ajkán, s gyönyörködve legeltette gyermekmosolygású szemét a 100 főnyi csapaton. Te már szabad hazának vagy a gyermeke. Ha közöttünk, ha küzdöttünk, szenvedtünk, nem küzdöttünk, nem szenvedtünk hiába. Megviradott. Nézd, nézd, hogy megfiatalodnak az öreg emberek. Kotyognak a kulacsok, körbejárnak a poharak, s öregek ifjak ajkán felcsendül a bordal, hogy zúgva zúg belé Réka erdeje. ez a pohár körbejár, éljen a barátság, éljen, éljen, éljen az igaz, jó barátság. S hogy egészen az alkalomhoz illő legyen a dal, megújrázzák, s megtoldják. Éljen, éljen, éljen a szabadság. Halljuk Brassai Benedek Jánost, csendül Benkő Ádám hangja. Halljuk, halljuk! Kiáltják a diákok, s biztatják az öregek is János diákot, a vénkollégium híres hegedűsét. És feláll Brassai Benedek János, a Benedek nemzetség Brassóba szakadt ágának sarjadéka, megkongatja szépen szóló hegedűjét. Csendesen, majd mind erősebben, szinte szilajon kíséri a muzsika szót öregek és ifjak éneke. És lásd csodát, egyszerre csak lassú magyarra fordul János diák muzsikája, felállnak sorba mind az öregek, s kedves, öreges tempóban, komolyan, méltóságosan járják a lassú magyart. Álmélkodva, visszafojtott lélegzettel, gyönyörködve nézik a diákok, amikor vége a táncnak, tapsol a diáknép, ölelgetik az öregeket, akik lám egyszerre megfiatalodtak. A nap, az áldott nap is csak nézte, gyönyörködve nézte a megfiatalodott öregek táncát. Úgy tetszett, szeretne leszállni közéjük, hogy az ő sok millió esztendős szíve is megfiatalodjon. Amikor az öregek megfiatalodnak, nézd csak, hogy belemelegednek a vigasságba. Honnét, honnét nem, ugyan honnét, hanem a szekérládából. Elé kerül a csákányelek szárnykürtje, a petőjóska fuvolája, a Deák Gyuri cimbalma, de más hegedű is kerül elé. Már kongatja is Bitai domokos, feszíti a húrokat. Gyermekszemmel is látok annyit, hogy ma Isten szabadege alatt virasztjuk át az éjszakát. Körben állnak a muzsikusok, a kör közepén János diák, ő a karmester. És felzendül a magyar nemzet imádsága. Isten, áld meg a magyart! Öregek, ifjak felemelkednek, levett kalappal állják körül a muzsikusokat, s messze zeng az erdő, visszhangot vet a tarfejű szikla. Öreg emberek mélyen járó hangja, gyermekhangok ezüstös csilingelése vegyül össze hegedűnek sírásával, szárnykürtnek szeridre halkított, majd harsogó búgásával, fuvolának lágy leheletével, s szárnyat öltve száll az imádság a magas egekbe. Még nem tudom, hisz oly kicsi vagyok, oly tudatlan, hogy ami itt történik, valami nagy, valami fenséges történet. S egyszerre csak szívemből a talpamig szalad a vér meg vissza, törékeny kis testem megrázkódik, amikor felsír az imádság. Megbűnhődte már-e nép a múltat s jövendőt. De bár szememet könyhomályosítja, s fülemet zúgatja hatalmas hangáradat, látom s hallom, hogy mi alatt szent áhítatba merül öregek és ifjak lelke, egy hintó vágtat végig az országúton. Nagy úr lehet, aki a hintóban ül, mert fejét félrefordítja, mintha nem akarná látni, hallani, hogyan ölelkezik a föld az éggel, hogyan száll egy sokat szenvedett nemzet imája a magyarok istenéhez. Szinte tolvaj módjára surran el mellettünk. Vajon ki lehet az? Oldalán cingár fiú ül, az lopva felénk tekint, aztán ő is hirtelen elkapja a fejét. Akkor nem tudtam, most már tudom, hogy mit érezhetett a szíve. Úgy szeretett volna leszökni a hintóról, közénk szaladni, velünk dalolni a himnuszt, s nem tehette, az apja miatt. Lehet-e a gyermek szívnek keservesebb érzése, ha nem tehet valamit, az apja miatt? Félrefordította a fejét, dörmögi a vén borbát Sámuel, s látom arcán a gyűlölet, a megvetés villanását. Cudar Bach-huszár tört ki Zajon tiszteletes szívéből a sok-sok esztendeig folytogató düh. Hány jó magyar szenvedett miatta? Ha meggondolom, folytatta borbát Sámuel, hogy ez is magyarnak született, magyar anyadajkálta, Szégyenpír borítja el arcomat. Verje meg az Isten, átkozódott egy háromszéki gazda. 50 botot veretett rám, mert egy bujdosó honvédnek szállást adtam éjszakára. Ő jutatta akasztófára Váradi Jóskát, azt a szép éfi embert, mondja egy másik háromszéki gazda. Igen, igen, Váradi Jóskát, akiről így szól a szomorú nóta. Váradinak szép körhaja, meszes gödör a sírhalma. Mind a világ megengedett, a kapitány nem engedett. Ott porladozik a sepsiszentgyörgyi temetőben. Vajon visznek-e még virágot sírjára a sepsiszentgyörgyi asszonyok? Álmélkodva félig értetlen hallgattam a haragos kifakadásokat. Nem voltam tisztában, ugyanhogy is lehettem volna a Bacchuszárnak nevezett úr bűneive. De azt megéreztem, hogy szörnyű nagy bűnei lehettek. Édesapámhoz simultam, mintha védelmet keresnék nála, s félénken kérdeztem. Mit vétett az az úr, édesapám? Majd megtudod, fiam, ha nagyobb leszel, tért ki a válasz elől. Nincs nagyobb bűn a hazaárulásnál, süvített végig a kis táboron egy éles gyermekhang. 10-12 éves fiú lehetett, aki ezt mondta, de ez már nagy fiú volt az én szememben. Hogy irigyeltem ezt a fiút? Mi sok mindenről tudhat, amiről én még nem tudok? Hazaárulás. Ezt a szót most hallottam először. De az értelme lassanként még ott, Réka erdejében kibontódott, megvilágosodott. Ki a hazaáruló? Aki, amikor ellenség tör a hazára, megtagadja a hazáját, megtagadja a szüleit, testvéreit, s az ellenséghez pártol. Látja sírni, szenvedni a véréből való vért, a húsából való húst, a csontjából való csontot, s szíve nem esik meg testvéreinek sok, nagy szenvedésén. Pénzért ahhoz szeggődik, aki miatt gyászba borult az egész ország, s az ellenségnél is nagyobb, lelketlenebb ellensége lesz a saját vérének. Ó, már kezdem érteni, ki volt, mi volt az a nagyúr, aki félrefordított fejjel, tolvaj módjára surrant, stűnt el az erdő sűrűjében. Már világosság kezd gyúlni kicsi agyamban. Sejtem, hogy miért fordította félre a fejét. Hely, de bánhatja, de szégyelheti a bűneit. Tavaly még hatalmas nagyúr volt, botoztatta, börtönbe vettette, felakasztatta a hazájukhoz hű magyarokat, s most egy nagy semmivé zsugarodott. Felviratta magyarnak, ismét van királya, felragyogott a szabadság fényes napja, s menekülnek a hazaárulók, visszabújnak a sötét odúkba, mint a baglyok meg a denevérek. Szép birtoka van, mondja Tóriai Pető István. Háromszéki nemes úr, hivatalra nem szorult, mégis az ellenséghez pártolt. Kétszeres a bűne. Meghalt. Nyugodjék békóban, míg a lánc elkészül. Ámen. E szavakkal temette el az élő embert Zajzon tiszteletes. Ó Istenem, miket hallok? Azt mondják élő emberről, hogy meghalt. Ösztönszerűen megragadtam édesapám kezét. Megértette, hogy mely szomorú érzés sanyargatja kicsi szívemet. Mosolyogva nézett rám, megsimogatta fejemet. Ne félj, édes fiam, én nem haltam meg. Nem, fiam, nem. Lám-lám, az a meghalt élő ember, de megzavarta ezt a felséges szép ünnepet. Az arcok elkomorodtak, a lelkek háborogtak. Az örömek tengerébe belecsöppent egy csöpp méreg, s hogy felkavarodott, hogy felháborodott, hogy megzavarodott a tiszta vízű tenger. Áldott szerencse, hogy ebben a nagy tengerháborgásban egyszerre csak egy másik hintó kanyarodott a rét felé. Néné, hogy gyúlnak ki az arcok, a szemek? Ugyan kijöhet azon a hinton? Sánta Zatureczki László, erdővidéki népének legkedvesebb embere. Felső Magyarországból szakadt ide a nagyapja, Görbeországból Görbeországba, de az egész Zatureczki nemzetségnek egyenes és színmagyar volt a szíve. Egy kicsit biccentett Sánta Zatureczki lába, de nem biccentett a szíve, jó magyar kedve. Amikor meglátta a háborgó lelkű gyülekezet, egyszerre lecsendesült a lelkek háborgása, gyermekként újjongtak az öregek, viváltoztak, elébe szaladtak, a kocsiából egyenest a vállukra emelték, s vitték nagy diadallal oda, ahol az imént körbejárt a pohár, s ahol most ismét körbejár, mert itt van Zatureczki László. Ez az ember, harsogja lángoló arccal az olaszteleki Kolumbán Dániel, tüzes vérű, szókimondó székely. A nép igaz barátja, toldotta meg édesapám. Most már szállhatott a nap lefelé, jelenthette az est közelettét, nem lesz itt sötétség. Lássátok, lássátok, székely testvérek, emelte magasra poharát Zatureczki. Hányszor biztattalak, ne csüggedjetek. Hányszor húzta a cigány erdő sűrűjében, ott is félve, mert mindenütt leselkedtek ránk a kopók. Megvirrad még valaha, nem lesz mindig éjszaka. Ímé megviradt, és mely csuda, lebukott a nap a hegyek mögé, utolsó sugarával végigcsókolta a szabad magyarok e kicsiny táborát, nagy sötét fallá merevedett az erdő, óriás fekete sapkát húzott tarfejére a sziklahegy, s mégsem lett éjszaka. Kigyúltak a csillagok az égen, hatalmas lángnyelvek csaptak fel a mágjából, mint a diákok nagy hirtelen összehortak. Felzendült újra meg újra. Ez a pohár körbejár, éljen a barátság. Hogy nevettek odafönn a csillagok? Hogyne, mikor éjfél után egyre azt danolták az öregek? Nem, 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 nem megyünk mi innen el, míg a gazda, házigazda, furkós bottal ki nem ver. Nagyokat nevettek az öregek is, mert hát ugyan ki itt a házigazda? Az ám, az erdő. Na ez ugyan ki nem veri a vigadó öregeket. Áll és hallgat, lélegzetét visszafojtva hallgat. Oly rég nem látott vigadó, dalos, szilajkedvű embereket. Oly néma volt ő is világos után. De én ott fekszem a szekér derekában, széna közé gombolyodva, félálomba hallom. Nem, 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 nem. Félálomban hallom azt is, amikor csákány elek riadót fúj a szárnykürtjén. Megmozdul a szekértábor, a keleti ég alján pirkad a hajnal. Elnyom az álom, s ím egyszerre szárnyára vesz az édes hajnali álom, s úgy röpít édesanyám karjai közé, oly hevesen ölel, csókol, hogy felébredek. Dörzsölöm az álmot szememből, s tekintetem egy templomon akad meg. A kisbaconi templom! Sikoltok! Öröm és csalódás verekedik e sikoltásban. Öröm, hogy hazajöttünk, csalódás, hogy nem vittek a kollégiumba. Álom ez vagy valóság? Kérdeném ma. Nem álom. Valóság volt, hogy a kisbaconi templomot láttam. A kisbaconi templomnak a párját. Egy pallér építette a kisbaconi református, meg a homoródúi falusi unitárius templomot. Még egy futamodás, s oklándon nyarga lát a vidám karaván. Az alvégi kocsmáros elképetten néz a karaván után, egy szekér sem fordul be hozzá. Német ember, zsandár volt nemrég. Ráházasodott egy székely kocsmárosnéra. Tüzes magyarrá szilajodott később, most szentül azt hiszi, szegény, német volt, amiatt nem fordultunk be hozzá. De bizony a magyar kocsmáros kapuja előtt is elnyargalunk. Az is elképedve bámul utánunk. Ez sem történt még mióta a világ, világ, hogy a Rikán túlról jövők Oklandon ne stációzzanak. No, sem a magyar, sem a német nem feledi el a koronázás esztendejét. Akkor volt az, fogják mondani, amikor a háromszéki s erdővidéki diákok nem állottak meg Oklandon. Nagy hegybe ütközik Okland felső vége. A diákok leugrálnak, mind gyalogvágunk a hegynek, melynek hiába esik közelébb Oklandhoz, mégis Szentpáli hegy a neve. Szentpáli hegy tetejéről nagyszerű panoráma tárul elénk. Jobb oldalt, jobban-jobban szűkülő völgyben, erdők aljában húzódik meg három falu. Karácsonyfalva, Almás, Lövéte. Egyenest előre nézve homorod vize mentén széles rét terül el, s egy-egy futamodásra következik egymás után János falva, Szentpál, Recsenyéd, Szentmárton. Valamelyik diáknótába kezd, folytatják a többiek. A szentpáli hegytetőn ott vár az én szeretőm, kökény szeme taplót gyújt, azért szeretem én úgy. De nem csak arról nevezetes a szentpáli tető, hogy valamikor ott várt egy legényt a szeretője, akinek kökény szeme taplót gyújtott, de még inkább arról a nagy gyepes halomról is, amely alatt a néphite szerint hunvitézek porladoznak. Az öregek is lekászolódnak a szekerekről, a hun sír közé telepednek, s zajzon tiszteletes régi dicsőségről emlékezik, amikor Attila ősapánk meghódította az egész világot. Haj, rég volt, rég volt, régi dicsőségünk vajon feltámad-e? Székely szülte a magyart, kiáltja szókimondó Kolumbán Dániel, zajzon tiszteletes emlékezésén fellelkesülten, s mindjárt meg is állapítja, hogy ha Székely nem volna, magyar sem volna. Sánta Zatureczki karácsonyfalva felé mutat, s szájtátva hallgatom, amit a nagyerejű, nagyvirtusú Diményről mesél. Ölesnél jóval magasabb volt, s mindig nagy, kemény csontú, fehér paripán lovagolt. Ha ráült, azt hitted volna, égbe ütközik a feje. Két fia volt, azok is magas szállegények. Egyszer Kolozsvárra ment a fiaival, s amikor végig lovagoltak a városon, csodájukra kigyütt az egész város. József császárt, amikor ellátogatott Erdélybe, Dimény uram kísérte a Rika erdőbe, mert akkoriban sok zsivány tanyázott ottan. Szuntla trónesz, kérdezte a császár. Na most hogy feleljen erre Dimény uram, amikor csak egy-két szót tud latinul? Hát így felelt. Sunt destul, felséges Kaiser. Sunt destul. Egyik szó latin, a másik román. Nyilván úgy okoskodott Dimény uram, hogy tud a császár románul, mert hiszen kétszer is fogadta audencián hórát. Arról is nevezetes volt Dimény uram, hogy nagy sereg cigányt tartott, s mert igen szerette a kömény maglevest, rengeteg köményt szedetett velük. Mikor aztán meghalt, így siratták el a cigányok. Háj meghódt a vén Dimény, nem kell neki több kömény. Tudom, behallott a kacagás karácsonyfalvára is, Szentpárra is, hisz oly kevés kellett akkor ahhoz, hogy öregek, ifjak, gyermekek egészséges kacagásra fakadjanak. Amikor azután elnémult a kacagás, elé bátorkodott a poétás, fülei Fosztó József, fekete képű, komoly, csendes beszédű gazdaember, s mondá, én is tudnék egy történetet karácsonyfalváról, ha meghallgatnák az urak. Ide vele, ha van füle, szójátékoskodott Sánta Zatureczki. Ennek előtte sok száz esztendővel, kezdette Fosztó József, élt karácsonyfalván egy Tamás Márton nevű éfi ember. Egyszer, amint szántogatott, lelkendezve szaladt hozzá a kondás fiú, a markában néhány ezüst pénzt, s kérdi. Ugye, bácsi, ez pénz? Pénz hát, hol találtad? Itt túrták ki a disznók, né? Oda megy Tamás a Márton, ásni kezd a feszítőfával, egyszerre csak megkondul a fazék, kifordul a földből, s hát, uram, teremtőm, tenger pénz gurul szét a földön. Jaj, mennyi pénz, kiabált a legényke. Ne sikótozz, mondta Tamása, mert még ide csődíted a falut. S hirtelen haragjában nyaka közé vág a fiúnak. Na, a legényke nem sikótozott többet. Szörnyet halt. Hely, szegény Tamása, most mit csináljon? megölt egy gyermeket akaratlan. Esze nélkül szaladt a feleségéhez, mondta neki. Feleség, nekem világá kell mennem, mert ez történt velem. Esküdj meg, hogy teljes 7 esztendeig vársz rám, addig a kezedet másnak nem adod. Az asszony megesküdött, Tamása meg világá ment. A mezőségig meg sem állt, ott egy gazdához beállt béresnek. Szerette a gazdája, mert hajnaltól késő estig dolgozott. Éjjel azonban sírt, mint egy szerelmetes legény, s imádkozott, mint egy pap. Ha elszenderült, lettentő látomásai voltak. Hallott kakukkszót, zűrzavaros muzsikaszót, lónyerítést, kecskemekegést. Aztán ellátogattak hozzá lódlábú emberek, fekete törpék, fehér szakálú öregek, szép asszonyok, akikkel gyermekkorában sokat ijeszgették, a játjai, vagyis a játszótársai. Táncoltak a szép asszonyok, körbe karikába hívták, csalogatták, hogy menjen velük. Nappal sem volt nyugodalma, mert ahol járt, udvaron, erdőn, mezőn, mindenütt forgószél kelekedett, s ettől erősen félt, mert azt hitte, szép asszonyok táncolnak benne. Egyszer, amikor éppen faragott a szín alatt, rettentő forgószél kerekedett, olyan forgószél, hogy valósággal muzsikált. Kapta, fogta magát, s nagy haragjában a forgószél közé dobta a fejszéjét. Noha közé dobta, el is tűnt a forgószél, de a fejsze is, mintha föld nyelte volna el. Amikor a 7. esztendő is vége felé járt, mondja Tamása Márton a gazdájának. Gazduram, köszönöm a jóságát, megyek haza. A feleségemnek megígértem, hogy a 7. esztendő utolsó napján otthon leszek. Ő pedig megesküdött, hogy addig nem adja másnak a kezét. Mehetsz, fiam, mondta a gazda. De én meg 7 esztendőt fogadtalak, s ha utolsó napjáig ki nem töltöd, egy petákot sem fizetek. Mit csináljon szegény Tamása Márton? Szégyenszemre hazaállítson egy krajcár nélkül? Kiszolgálja a 7 esztendőt, hiszen csak vár rá a felesége 1-2 hetet. Úgy is tett. A 8. esztendő első napján indult útnak. Este egy gazembernél kért szállást. Istené a szállás, fogadta a gazda. Még vacsorához is ültette, aztán a tűzhely elé telepedtek, diskuráltak. Közben a gazda szerszámfát, fúrót, kalapácsot, fejszét vett elő, s fúrni, faragni kezdett. Nézi, nézi Tamása a fejszét, hiszen ez az ő faragó fejszéje. Rajta volt a cifrázat, 2 tulipán s 1 kereszt. Kérdi a gazdát, hol kapta a fejszét. De nem a gazda felelt a kérdésre, hanem valaki más az ő háta mögött, vékony, sipító hangon. Ne azt kérdezd, honnét került ide ez a fejsze, hanem azon gondolkozzál, hogy holnap reggel 9 órára hogy s mint érsz haza. Visszafordult Tamása, s hát rettentő vénasszony állt ott. 2 hosszú fogló ki a szájából, s ijesztően vigyorog rá. Miért 9 órára? Hebegett Tamása Márton. Azért, mert a feleséged egy magas barna emberrel akkor esküszik? Halálos félelem fogta meg Tamása Mártont, hiszen még 3 napi járóföld karácsonyfalva, s talán ki sem tud mozdulni ebből a boszorkányos házból. De hirtelen összeszedte minden erejét, nagyot ordított, hogy remegett a ház belé. Hazamegyek holnapra, ha belehalok is. Ha én hazaviszlek... kacagott a boszorkány. Ó, Istenem, édes jó Istenem, mivel háláljam meg? Kérdezte Tamása. Semmivel, felelte a vén boszorkány. Aki 7 esztendeig hű volt a feleségéhez, annak minden jó lélek adósa. Azzal a vénasszony rostát vett elő, s mondta, ülj belé! 1-2 beleültek a rostába, a vénasszony valami verset pusmogott, s a rosta már fenn is volt a lebegő égben. Repült, sebes szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben. S reggel, pontban 9 órakor, leszállt itt-né, a Szentpáli hegy tetején. Hát éppen akkor indult a násznép a Tamása Márton udvarából a templomba. Tartóztasd a hitet, Tamása Mártonné! Kiáltott torka szakadtából Tamása Márton, s futásnak eredt. de hirtelen eszébe jutott, hogy meg sem köszönte a vénasszonynak a nagy jóságát, s visszafordult. Hát, uram teremtőm, kit lát? Olyan szép lányt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Hová lett a vénasszony? Kérdi Tamás a nagy álmélkodásra. Itt vagyok, én vagyok, mondta a leány, s nézésével úgy megigézte Mártont, hogy földbe gyökeredzett a lába. Látta, hogy a násznép már közeledik a templomhoz, s nem volt annyi ereje, hogy egyet lépjen. Bocsáss meg, te drága lélek, könyörgött Tamás a Márton. Ne kelljen saját szememmel látnom a feleségem esküvőjét. Jól van, mondta a szép asszony. Elbocsátlak, ha megfogadod, amit mondok. Megfogadom, meg! Ne dobj a forgószélbe soha semmit. Nem dobok, nem. Járj békével, szólt a szép lány, s eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Hely, szaladt most már Tamás a Márton, mintha szemét vették volna, folyton kiabálva. Tartóztasd a hited, Tamás a Mártonné! Éppen a templomajtónál érte be a násznépet, hiszen nem kellett többet mondania, tartóztasd a hited, ahogy meglátta az asszony az urát, sírva borult a kebelére. Már szinte delet mutatott a nap, úgy a szentpáli lejtőn feledkezett a karaván. De itt úgy látszik, a dolga senkinek sem sietős. Szép lassan mégis felkászálódunk, s a kanyargós lejtőn bekígyózik a karaván a síkságra, mely apró szemecskéket harmatozik. Ez is, meg egy kicsiny házba zárt sóskút is sejteti, hogy a föld méhe itt sót rejteget. Falu szélén egymagában mélázik egy öreg kastély, közel hozzá egy még öregebbnek a romladéka. Mindkettő a kornissoké hajdanában. Ma látom az első igazi kastélyt, meg is csodálom, lelkembe vésődik a képe. S később, sok-sok esztendő múltán e kastély kertjében vélem játszadozni a Szent Pál család gondtalan gyermekeit. Innen indítom ki Katalin bús regényét. Egy futamodás, s ihol recsenyéd, olyan kicsi falu, hogy mire az utolsó szekér beér, az első már kívül a falun. Ennek már jó ismerős a neve. Sokszor hallottam mondani a megszorult, bajba került emberről. Megszorult, mint a recsenyédi kutya. Már mondja is édesapám a recsenyédi kutya szomorú esetét. Kiömlött egyszer a homoród vize, elárasztotta a rétet, úgy elárasztotta, hogy övig jártak benne az emberek. Ott ért egy kutyát az áradása, s szegény mit tehetett? Felkapaszkodott a szénabogja tetejére. Ott kuporgott, ott várta napokon, éjjeleken át a víz apadását. Lám-lám, így tette halhatatlanná a kis recsenyédet egy kutya. Balra, magas hegy tetején búslakodik egy vár romladéka. Vár aljában húzódik meg egy mosolygó kis falu, Bágy. Látom a templomot, templom mellett Isten szolgájának hajlékát. Ugyan álmodhatám-e, hogy sok-sok esztendő múltán itt játszódik le életem egyik legbájosabb epizódja. Csak egy futamodás recsenyédtől Szent Márton, s itt megint olyan képen akad meg a szemem, amiről nem láttam eddig. A templomot vastag, magas kőkerítés veszi körül, s a kőkerítés falából nagy, sötét szemek merednek reám. Édesapám megmagyarázza, hogy Erdélyben sok templom körül van ilyen magas kőkerítés. Emögé húzódott a falu, népe, az ellenség elől. Azok a likak meg arra valók voltak, hogy ágyúval meg puskával kilőttek rajtuk. Mindjárt történetet is mond, igaz történetet abból az időből, amikor a tatárok Erdélyországba betörtek. Élt akkor Szentmártonban egy Bíró Gábor nevű ifjú, akit leányhajú Bíró Gábornak hívtak, mert oly hosszú haja volt, mint egy leánynak. Nagylegény korában is az édesanyja fésülte a haját, mégpedig úgy, hogy Bíró Gábor magas lábú székre ült, így is szinte földig ért a haja. Szentmártonba is ellátogattak a tatárok, s leányhajú Bíró Gábor volt a nép vezére. Mert hogy túlontúl sokáig tanyáztak a tatárok Szentmárton körül, Bíró Gábor egyszer alkonyattájban kitört a várból, utána a férfiak, verték, hajtották a tatárokat. Azok eszük nélkül szaladtak át Homoródon, Gábor mindenütt a nyomukban. Éppen át akart ugrani a Homoródon, de hosszú haja belégabajodott a szederindákba. Ahogy ezt látták a tatárok, hirtelen visszafordultak, szegény leányhajú Bíró Gábort megölték. Lám, mennyi mese, mennyi történet, mennyi kép rakódik lelkemre egy napi járó úton. Erdő, mező, hegy, völgy, falu, minden mesél itt. A mesék földje ez. Csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő az a gyermek, aki most még meg-megremeg a holnapi nagynaptól, amikor majd könyvet ad a kezébe egy tudós professzor, s az olvasás dönti el, beírja-e a harmadik elemibe. Jaj, mi szörnyű magas hegy ágaskodik elénk Szent Márton túlsó végén. Kanyargós út kígyózik oldalán, hol meredeken, hol lankásan. Azt mondja édesapám, ez a Patakfalvi hegy. Túlsó oldalának tövében Patakfalva. Mind a diák leugrál a szekérről, egy kis hadsereg mássza meg a hegyet, itt-ott rövidítve a kocsi utat. Fent a tetőn útszéli kocsma hívogat, de itt csak egy hirtelen lehajtott pohár pálinkára szoktak megállni az utasok, aztán udvarhelyig meg sem állnak. Lent mély völgykatlamban szorong egy kis falu, Kénos a neve. Bizony, kínos lehet innen kikapaszkodni. Olyan ez a kis falu, mint egy óriás virágbokréta, melyet a hegy tetejéről dobott le valaki bolond jó kedvében. Dió, cseresznye és megyfa. E három fa borítja a hegynek kapaszkodó kerteket. Ártalmas szelektől védetten, minden esztendőben messze piroslik a kénosi megy és cseresznye. Földig hajlik a vén diófa ága. Ma erről híres nekem Kénos. Később messze földön szárnyára kapja a hír, itt maradt meg épségben az ősrégi székely regős ének. Porka havak hulladoznak, de hó reme Róma. Nyulak őszek játszadoznak, de hó reme Róma. Itt rejtőzködött ezer esztendőn át a regős ének, észrevétlen, ami nem csuda, hisz elrejtőzött a falu is a világ elől. Belejtünk, kanyargunk Patakfalvára. Már tudom, miért ez a neve. Végig kínlódik a közepén egy köves patak, maréknyi víz benne. És jön utána Árvádfalva. Sejtem erről is, hogy miért kapta a nevét. Kicsiny árva falu ez. Még papja sincs, csak lévitája, aki énekel is, néha-néha prédikál is. Hegy, völgy, hegy, völgy! Jobbra kanyarodunk. Felső boldogasszony falva mellett széles mező terül elém. Széles mező közepén igazi folyó. A nagy küküllő. Már látok egy darabkát a tündérvárosból. Komor redőkbe ráncolt arccal mered rám Budvár. Otromba sziklap fejével reám meregeti égtelen nagy szemeit. Micsoda félelmetes szemek. Ezekben csak baglyok tanyázhatnak. Vajon gondoltam-e arra, hogy ezt a sziklahegyet életem könnyelmű kockázatával egykor majd megmászom, vetélkedésből, mert különben kinevetnek a pajtásaim? Nem gondoltam én arra. Félve nézek a mogorva hegyre, melynek tetején réges-régen a rabombánok tanyáztak. De átellenben az erdő borította Csicserhegy már nem volt félelmetes, nyájasan nézett le a rétre, s tövében az öreg vadkörtefa. No, körtefa, te sem gondoltad, hogy majd egykor őszbe borult fejjel verset ír rólad ez a csodálkozó gyermek. Jobbra, csendes völgyölében egy kis kápolna. Hányszor jövünk majd ide? Innét lessük, fordul-e ki a hegy mögül a kocsi, mely értünk jön, s visz haza, haza, vakációra. De a szekér csak nem akar kifordulni a hegy mögül. Nosza, kimegyünk a Boldogfalvi tetőre, onnét ellátunk Árvádfalváig, s nézzük, nézzük, addig nézzük az Árvádfalvi fordulót, amíg a szemünk könybe lábad. Vivát, jön a szekér, a pista, a fecske, már hallik is a fecske csengettyűje. Csak nem egészen eltakarja szemem elől a tündérvárost egy kopár hegylánc, Kuvar a neve. Csupa kő meg omladozó kavics az egész hegy. Féltékenyen, irigykedve nyújtózkodik a város elé. Csak egy otromba nagy épületet nem sajnál tőlünk. De ez nincs itt benne a városban. Ridegen áll egymagában. A kaszárnya ez. A császári királyi kaszárnya. Persze német a felírás, s fölötte mogorva kétfejű sas terjeszti ki védőszárnyait. Aztán egy hosszú rúd állja utunkat, egész szélességében átfogva azt. Most hallom először ezt a szót, sorompó. S most tudom meg, hogy nem csak a Molnár szed vámot, de a tündérváros is. Öt krajcárral vámol meg minden szekeret, s ezért az öt krajcárért szabad véges végig rázatni magunkat a döcögős kövezeten. Egy-egy hajításnyira lámpások, már gyújtogatja egy létrán álló fehér harisnyás székely. Vastag és vékony sipító hangon ugatnak a kutyák. Most látom először az icipici kutyácskákat, melyekről később sül ki, hogy Mopszli a nevük, s osztrák tisztek hozták magukkal. Végtelen hosszúnak tetszik nekem a nyílegyenes Botos utca, ma Kossuth Lajos neve ékesíti, néhány emeletes ház itt-ott, a többi földszintes, s megállapítom, hogy kevés van azok közt olyan szép, mint a Gábor bácsié. Hát ez a tündérváros. De fordul a szekér, elénk tárul a széles piac, hol sorban állnak a dinnyés szekerek, s a piac szélén égnek mered kettős tornya a barátok templomának. Talán itt kezdődik a tündérváros. Itt. Itt. No, már látom a kálvinista templomot is. Csak egy tornya van. De ez aztán torony. És szembe vele egy komoly, igen komoly épület. A kollégium. A kollégium. Nagyot dobban a szívem. Félénken elfogódottan nézek a vaspánttal borított kapu felé. Előtte állnak, áldogálnak nagy és kis diákok, köztük szakállas legények is, s kapu felől a szekerek felől a kapuk felé össze-vissza repdesnek az örvendező szervuszok. Ez a komoly nagy épület már két emeletes. A másodiknak ablakai a födélből kandikálnak ki, s tetején karcsú toronyban két csengettyű. Beszeretném, ha megszólalnának. Lankás hegy emelkedik a vén kollégiumtól nem messzire. Ennek a tetejéről néz le reám a katolikus templom, s szembe vele egy hosszú emeletes ház, a katolikus gimnázium. Lám idelent is, odafent is, szembenéz egymással Isten és a tudományháza. Mely szép gondolat! Szűk utcákon döcög át a szekerünk, aztán megáll egy kapu előtt. Lejtős udvara nyílik a kapu, s lejtő aljában búvik meg egy fazsindejes, tornácos ház. Igazi székely falusi ház. Ebben lakik egy becsületes csizmadiamester. Hozzáirányították az édesapámat. Az ő felesége sok diákot vállal, nem ott lakásra, mert a vén kollégium ad majd nekem szállást is, hanem kenyeret süt, ebédet, vacsorát főz, kimossa az ingecskémet, s kócos fejemet hetenként kétszer meg is fésüli. Későn jöttünk. Már annyi diákot vállalt Felmériné asszony, hogy a kisbaconi diákokat nem vállalhatá. De a jószívű emberek ott marasztanak éjszakára. Édesapámnak ágyat vetnek, a mi részünkre nagy gyékény terítenek a földre, kiki a párnáját elészedi, kész volt az ágy. Felméri uram sokáig eldiskurál édesapámmal, szenderegve hallgatom beszélgetésüket. A jó Isten megsegített, mondja Felméri uram. Két fiam van. Az egyik most Angolországban tanul, a másik a kollégiumba jár. Ha bejön a nagyobbik fiam, professzor lesz valahol. Évek múltán tudom meg, hogy az a fiú, akiről Felméri uram beszélt, Felméri Lajos, a kolozsvári egyetem tanára, a jeles pedagógus. Mit gondoltok, nem Isten rendelte, hogy én abban a házban aludjam át az első éjszakát, amelyben a nemzeti nevelés írója született? 10 év múlva, az utolsó éjszakán, ennek a háznak kapujához vezetett el felszabadult pajtásom. Ők beléptek a kapun, Én visszafordultam. Legyetek türelemmel, majd elmondom a maga helyén, hogy miért.